Visegrádi országokkal és Romániával foglalkozunk a fejlődésükről, és hogy hogyan sikerült fejlődni, vagy hogy nem sikerült fejlődni, és pont az előbb említetted, hogy milyen országokkal érdemes összehasonlítani azt, hogy sikere egy ilyen GDP növekedés, vagy a ország gazdasági súlyának az erősödése, akár globális szinten is. Az első, tehát hogy vajon érdemes-e olyan országokkal összehasonlítani, mint Dél-Korea, vagy Szingapúr, vagy Izrael akár, ahol mindig van egy olyan specifikus tényező, ami miatt ezt egy kicsit mássá teszi. Hát Izraelben például az az elképesztő összeg, ami a német, hát hogy is mondjam, milyennek a neve, német kárpótlási összeg, amit befizetnek gyakorlatilag még mindig évek óta, de jól tudom, működő tőke nagyon sok az Egyesült Államokból is.
Minden ország specifikus, tehát ugye az ilyen típusú elemzések, azok pont azért próbálnak nagyon sok országot figyelembe venni, mert egyes országok azok mindig specifikusak. Hát nyilvánvaló, hogy Izrael egy nagyon különleges eset, nem csak a tőke miatt, hanem amiatt a tudás miatt is, amit ugye a világ minden tájáról oda vándorló zsidók vittek magukkal. Szingapúr egy nagyon különleges eset, mert egy városállam, Hongkong szintén, Dél-Korea, bár ott már nem annyira tudom, hogy mi az, ami olyan nagyon specifikus, de mondjuk kaptak az amerikaiaktól segélyt szintén. Mindig lehet ilyen különlegességeket elmondani, de hát olyan hasonló különlegességeket el tudunk mondani a közép-kelet-európai térségről is. Itt ugye például özönlik az Európai Uniós támogatás hosszú évtizedek óta ebbe a térségbe. Tehát az, hogy mondjuk a GDP 3-3,5%-át évről évre valaki megkapja visszanemtérítendő támogatás formájában, az mondjuk hasonlítható, sőt meghaladja egyébként a második világháború utáni amerikai támogatásokat, amit mondjuk Koreának adtak az amerikaiak. Tehát mindig vannak specifikus történetek, minden ország különleges bizonyos értelemben, de, és nem is azt mondom, hogy feltétlenül mindig mindenben másolni kellene, amit egy másik ország csinál, csak azt mondom, hogy egyszerűen vannak példáink arra, hogy bizonyos országok a globális létre a legaljáról a legtetejére eljutottak, óriási nagy kiugrások, ugye Kínáról még nem beszéltünk, tehát az utolsó 30-40 évben Kína, amíg szintén egyébként, hát ne felejtsük el, hogy ott ugye több 10 millió ember meghalt Mao alatt éhínségben, tehát éhínségből jutottak el oda, hogy ma mondjuk technológiai világvezetők egy hosszú sor technológiában. Tehát az ENSZ is elismeri, hogy körülbelül 800 millió embert tudtak a szegénységből szintén a középosztályba emelni. Tehát Kína sem tartozik a legfejlettebb gazdaságok közé, de ezt a közepes fejlettséget, tehát egy kicsivel a világ átlag fölött van ma már Kína, és hát ugye a legaljáról jöttek. Egyszerűen csak annyit mondok, hogy ezek az igazán nagy kiugrások, és amit a visegrádi országok elértek, az valójában nem nagyon más, mint a pozíciójuk megőrzése, gyakorlatilag rendszertől függetlenül itt a térségben, és ehhez képest ugye Románia az kategóriát vált, tehát szerintem az fontos látni, hogy visegrádi országok közül senki nem váltott kategóriát, a Távol-Keleten váltottak kategóriát, itt pedig ebben a térségben egyedül Románia volt, ami ebben az értelemben átlépett egy másik fejlettségi szintre.
Én közben azt néztem, van egy ilyen grafikon, ahol azt hasonlították össze, hogy a V4-es országok gazdasági súlyának a növekedése az milyen volt, mondjuk 1990 és 2019 között, és pénzben mérve természetesen, tehát milliárd euróban mérve, és itt a valódi, igazi kiugrást azt Lengyelország hajtotta végre, ha ezt a négy országot nézzük. Tehát ott azért valamiféle sikerről csak lehet beszélni, annak ellenére mindenhol volt növekedés, tehát minden növekedést el lehet könyvelni sikernek, de azért Csehország, Magyarország és Lengyelország viszonylag közel és hasonló ütemben, bár ugye Csehország picit erősebben, Magyarország a harmadik helyen és Szlovákia a legutolsó helyen, de azért növekedett, de Lengyelország sokkal magasabban az összes többi közül.
Igen, tehát hogy ugye egyrészt valóban, tehát minden, önmagában minden növekedés az siker abban az értelemben, hogy ha mondjuk egy országban nincsen háború, akkor mondjuk évről évre gyarapodik az a elosztható jövedelem, amit mondjuk az emberek felhasználhatnak. Tehát ebből a szempontból is Svájc nagyon-nagyon érdekes, mert ugye szokták mondani, hogy Svájcban valamikor, ha jól emlékszem, 1204-ben vagy valami ilyesmi, most biztos, hogy tévedek, de nagyságrendileg sok száz évvel ezelőtt volt utoljára háború, és a svájciak nagyon-nagyon jól megéltek abból, hogy hát egyrészt kimaradtak a háborúkból, nem tették tönkre az országukat, másrészt pedig a környező országok háborúiból még profitáltak is. Hát maga az, hogy egy országban szépen lassan nyugalom van, nem omlik úgy össze, mint mondjuk Afrika nagy része, a Közel-Kelet nagy része, Ukrajna manapság, ez önmagában szerintem már egy eredmény nyilván, de ugye a másik, ahogy lehet nézni, az az, ahogy én eddig néztem, hogy a világ átlaghoz, mert ugye a világ átlag is emelkedik, tehát az emelkedő világ átlaghoz képest együtt emelkedünk-e, gyorsabban emelkedünk-e, vagy lassabban emelkedünk. Amit még szoktak nézni, az az EU átlag, tehát hogy itt az Európai Unióban még EU átlaghoz is szoktak magunkat hasonlítani, de ebben egy kicsit az a csalás, hogy ugye az EU átlagban benne vannak a déleurópaiak, és ahol azért nagy zuhanás volt az a déleurópai térség, tehát az ilyen görögországok, portugáliák, olaszországok, ezek óriásit zuhantak az átlaghoz képest, és ezzel lejjebb húzták az átlagot, tehát ma már egy alacsonyabb átlaghoz viszonyítjuk magunkat, de hát kb. Az történt, hogy mondjuk egy olyan 10 évvel ezelőtt Csehország az olyan 85%-on volt az EU átlaghoz képest, most meg 90. Tehát ez egy közepesen fejlett ország, még az EU-nak is körülbelül a közepe 90%. Tehát hogy semmi különös, nem nagyon zárkózott fel, maradt az, ami volt, egy közepesen fejlett ország. Szlovákia volt egy ideig a hónap dolgozója, tehát ugye mindig kineveznek itt a térségben egy ilyen hónap dolgozóját, és ugye körülbelül egy ilyen 15-20 évvel ezelőtt mindenki arról írt cikkeket, tanulmányokat, hogy fú, de szuper ország ez a Szlovákia, mert valóban az volt, hogy hát egy Magyarország alatti fejlettségből fölment egy Magyarország feletti fejlettségre, tehát már-már felzárkózott Csehországhoz, ugye rengeteg cikk született akkor, hogy a Csehszlovákiában mennyivel elmaradottabb volt Szlovákia vagy Magyarországhoz képest, és ezek felzárkoztak a csehekhez. Hát ez nagyjából 15-ig tartott ez a nagyívű szárnyalása Szlovákiának, és azóta Szlovákia óriásit zuhan, tehát 80%-ról ma már 68%-án van az EU átlagnak, tehát még mondjuk a csehek 90-en, a lengyelek, magyarok azok olyan 78-80-an, addig Szlovákia ma már 68-ra esett vissza, tehát az utolsó 10 éve Szlovákiának ez kifejezetten egy visszaesés az uniós átlaghoz képest, és hát ahogy mondtad, ugye a nagy sikersztori talán a térségen belül az Lengyelország, tehát megint mondom azon a sávon belül, hogy ugye ezek közepes fejlettségű országok, nagyjából Lengyelország volt az, ami mondjuk ennek a sávnak a legaljáról eljutott oda, hogy a Magyarországgal egyenlő fejlettségű. Tehát jelentősen Magyarország alatt volt, a sáv alján volt, Magyarország második volt az időtájt a csehekhez képest, és beértek minket a lengyelek. Nagyjából ennyi történt, tényleg a lengyel sztori az szintén egy kiugrás, de ott szerintem megint ugyanaz történik, mint Romániában, és akkor erről érdemes beszélni, hogy mi az, ami miatt Lengyelország és Románia a két sikersztori, ezen a, mondom, limitált sávon belül, és szerintem ez az, hogy alapvetően, hogyha van egy nagyon nagy országod, ahol alapvetően összeomlott gazdaságról beszélhetünk, tehát hogy az államszocialista rendszerek után akár Jaruzelszki Lengyelországában, akár Ceausescu Romániájában arról beszélhetünk, hogy a nagyvállalatok összeomlottak, az infrastruktúra romokban, a humántőke romokban, nincs termelőkapacitás, az anyagok, amiket használnak, azok hazai előállításúak és rossz minőségűek, de gyakorlatilag egy fejletlen térségről beszélünk, és annyi történik, hogy megtelepül ezekben az országokban az az alapvető infrastruktúra, ami mondjuk egy közepes fejlettségű országra jellemző, hogy miről beszélek. Én emlékszem arra, amikor Romániába jártam mondjuk a Ceausescu korszak után, hát olyan épületek voltak, olyan volt a házak fala, hogy szabályszerűen az ujjammal lukat tudtam fúrni a külső vakolatába az épületeknek. Úgy hívtuk ezt magunk között, hogy antianyagból vannak ezek az épületek, mert a puszta ujjaddal képes voltál lukat fúrni, semmi nem volt semmivel párhuzamos, az épületekbe fújt be a szél, minden rozsdás volt, az üvegek összetörve, az utakon kátyúk, stb.
Igen, és az üvegek olyan rossz minőségűek voltak, hogy ha este hűlt le a levegő, és kinnültél egy teraszon, akkor egyáltalán nem volt egy ilyen különleges esemény, hogy szétpattantak az üvegpoharak. Tehát borzasztó rossz minőségű termékek voltak a polcokon.
Nem volt fűtés a házakban, tehát én voltam úgy Romániában, hogy fával fűtöttek az emberek, és a központi fűtésnek a keringető rendszerét, azt azért keringették, mert azt mondták, hogy ha nem keringetik, akkor befagynak a csövek, és akkor utána soha az életben nem fogják tudni használni, de a központi fűtőrendszer nem fűtött, hanem az emberek fűtötték fel az otthonaikat fával, amit az erdőből loptak, és akkor gyakorlatilag egy központi hűtőrendszerként működött, mert elvitte a meleget a blokklakásokból, az emberek fűtötték fel a keringető rendszert. Tehát innen indult Románia. És akkor ugye igazából mit csinálsz? Azt csinálod, hogy egy ilyen teljesen átlagos közép-európai, közepes fejlettségű ország szintjére felzárkózol, megjelennek a különböző építőipari, mondjuk ilyen nagykereskedelmi cégek, amelyek Magyarországon is jelen vannak, tudsz venni rendes vakolatot, tudsz venni rendes fűtőrendszert, elindul a gázszolgáltatás, fűtőrendszer, az utakat megcsinálják a kátyúk helyére rendes bitumennel, tehát egész egyszerűen, mint egy mobil telefonhálózat indul, és egy gazdaság gyakorlatilag egy, olyan, mintha egy háború utáni újraépítésről beszélnénk, egy nagyon nagy bajban lévő gazdaságból egy ilyen átlagos szintű gazdaság kiépül, ez egy közepes fejlettség, tehát hogy működik az ország, mit tudom, el lehet jutni A-ból B-be, a házak már fűtve vannak, lehet telefonálni, vannak étterek, nincsen a szupermarketekben, nincsen hiánygazdaság, mert ugye Romániában én voltam olyan szupermarketben, ahol semmi más nem volt, csak mustár. Hát Magyarországon néha volt hiány, mit tudom én, banánból, meg mosóporból, de Romániában voltam olyan szupermarketben, kis mustár, közepes mustár, nagy mustár, de ugyanaz az egy mustár, és semmi más. Ugye Lengyelországban is a 80-as években még éhezés volt, kenyérjegyek meg húsjegyek voltak, volt is egy ilyen magyar vicc, hogy hogy néz ki a lengyel hamburger, két kenyérjegy között egy húsjegy. Ez volt a vicc Lengyelországról. Gyakorlatilag ebből a nincstelen nyomorból, hát egy ilyen közepes fejlett, sem fejlett ország. Semmi kiemelkedő nincs ebben. Én voltam több konferencián is Lengyelországban, már 10 évvel ezelőtt is, ahol ők a közepes fejlettség csapdájáról tartottak konferenciákat. Lengyelországban kiépültek az autópályák, gyorsvasúti rendszerük is van, Romániában is vannak jó autópályák most már, tehát ezek gyakorlatilag az alapvető infrastruktúra, lakhatás, telekommunikáció, éttermek, ételellátás, tehát hogy mondjam, egy teljesen normális, közepes fejlettségű ország, de nincs az a kiemelkedő, és ezért nem tudnak ezek az országok felzárkózni, mert ott a humán tőke lenne a kulcsmozzanat, és a humán tőkében ezek az országok nem versenyképesek.